Ét. Olyan szórakozott lettem, hogy nem is nagyon láttam, mi történik körülöttem. De Medve Gábor ágya a fal melletti soron amúgy is közelebb volt a sűrű szemöldökű Formes Attiláéhoz, tehát mindenképpen megbízhatóbb, ha az ő leírásához folyamodom. Medve arra lett figyelmes, hogy a sűrű szemöldökű újonc társunkat hárman körülfogták. Ketten leültek vele szemben a másik ágy szélére, és a lábát kezdték nézni. – Hogy hívnak? – kérdezte tőle a harmadik fiú, aki álmosnak látszott. Formes megmondta a nevét. – Vesd csak le a cipőd! – mondta az álmos fiú nyugodalmas hangon. Magasabb volt Formesnél, s ha nem mosolygott, akkor is látszott a szája szögletében két árkocska. Pedig nagyon ritkán mosolygott. Támadó, kemény arcát ez a két finom árkocska mégis meglágyította, vagy inkább csak megszépítette. Fekete szeme tele volt csillogással, de sűrű pilláit egészen leeresztette, s mindig készen állt, hogy még jobban leeressze, elrejteni áruló tekintetét. Ezért látszott örökké álmosnak. – No – mondta. – Vesd le a cipőd! Szólt az egyik szemben ülő fiú is. Miért? Kérdezte Formes Attila csodálkozva. Az álmos szemű hangtalanul felnevetett. Apró ráncok futottak szét az arcán, aztán megmerevettek és elsimultak. De nem felelt, csak várta, hogy Formes levesse a cipőjét. Miért? Tehát miért? Kérdezte az újonc megint. Mert Merényi azt mondta, felelt a harmadikuk fenyegetően. Az álmos szemű Merényi azonban továbbra is nyugodt hangon, szinte jó akaratúan nógatta Formest. No. Medvének azért tűnt fel az egész jelenet, mert mindjárt az első látásra nagyon megtetszett neki ez az álmos szemű fiú. Őt kezdte nézni tulajdonképpen. Érdekes macska szemű nyugalmát, gúnyos, vakmerő arcát, szinte vonzotta a tekintetét ez a kellemesen izgalmas jelenség. Pedig máson járt az esze. Egészen máson. A Trieszti öbölre gondolt. Illetve igyekezett végig gondolni egy fontosnak vél dolgot, ami valami módon kapcsolatban volt a Trieszti öböllel. Hogy milyen módon, az végül sosem derült ki. Hiszen éppen ezért szerette volna végig gondolni rendesen az egészet, hogy megtudja, mi köze van ennek a dolognak a Trieszti öbölhöz. De ismételte megzavarták, s hova tovább úgy kiverték a fejéből a gondolatait, hogy 3 évtized múlva, amikor újra megpróbálta megkeresni az összefüggést a dolgok között, még annyira sem jutott talán, mint az első alkalommal ott a hálóteremben. Már délután, sőt, már tegnap alkonyatkor felmerült gondolatai közt egy képféle, ahogy elábrándozott az ablakba könyökölve. Egy ismeretlen kis kikötőváros tengerparti piaca. 3 oldalról palotaszerű árkádos házak szegélyezték a kövezett teret, középen magas talapzaton egy szobor állt, s a tengertől és a mélyebben fekvő rakparttól csak egy kőkorlát választotta el. Persze nem a Trieszti öbörről volt szó okvetlenül. Csupán ezzel a névvel jelölte meg magának, jobb hián, mint hogy Trieszben sem járt soha, és ennek a városkának is az volt talán a legdöntőbb jellegzetessége, hogy számára teljesen ismeretlen. A tér két belső sarkán két-két szűk mellékutca futott össze derékszögben. Az emeletes paloták közül az egyikben vámhivatal működött, s a földszinti árkád sor alatt esetleg ki is volt írva franciául Douane, a középső viszont bankház volt, vagy hasonló. Emeleti ablakai alatt aranybetűs felírás futott végig, Casa Boccanera. De a régi cég fölött lakások voltak, súlyos brokátfüggönyökkel, s mintha ő az egyik ilyen óriási kazettás mennyezetes teremben fel alá topogva várakozott volna, hajóra, futárra, üzenetre. Mindez, tegyük hozzá, nem volt ilyen világos és egyértelmű. De 31 néhány év múlva Medve nem tudta pontosabban leírni a képszerűvé összeálló gondolatait és érzéseit. mindazt, amin a zászlóalj megérkezésekor éppen tűnődött. Nem is lett volna különösebb jelentősége az egésznek, hiszen máskor is jóformán mindig járt valami hasonló az eszében, ahogy minden 10-11 éves gyereknek elelkalandozik a képzelete. De bosszankodott, hogy megzavarták, és ezért kezdte előről, és ezért érezte talán fontosabbnak ezt a megszakadt gondolatsort a szokásos akármilyen álmodozásainál. A tengerparti piac, vagy pontosabban a trieszti öbölként lajstromozott benyomás halmaz megfogható adatait nyilván olvasmányaiból merítette. A hangulat azonban, amelyből az egész kép létrejönni igyekezett, két saját emlékével, illetve egy kettős emlékével volt közvetlen összefüggésben. Elég régen, még január közepén elmaradt a két utolsó órájuk. Erősen havazott. Ahogy kiléptek a piarista gimnázium kapuján, féktelen jóket fogta el őket. Valamelyikük rohanni kezdett a rakpart felé, a többi meg utána. Medve is futott, félkezében nagy lendülettel forgatva összeszíjazott könyveit. A Petőfi szobor körül hócsatát rendeztek, és mint hogy ráértek, Medve végül felült egy ellenkező irányú villamosra, hogy elkísérje két barátját egy darabon. Heti kártyával utazott, és úgyis csak az órát lukasztotta a kalauz. Maradt azonban két hógolyója a kezében. Éppen nézelődni kezdett, hogy mit csináljon velük, amikor meglátta, hogy a barátai pukkadoznak nevettükben, mert felfedezték a villamoson utazó Degenfeldet, és egyikük hátulról lekapta Degenfeld fejéről a diáksapkáját, amikor pedig a boldogtalan megfordult, és riadtan hajadonfőt bámult a fiúra, az már rég átdobta a sapkát a másiknak. Ez a Degenfeld a legfélszegebb, legügyefogyottabb osztálytársuk volt. A másik fiú most hátulról megint a fejébe nyomta a sapkáját, be, egészen a homlokába, s Degenfeld elvörösödve mamlaszul próbálta igazgatni. Iskolatáskát viselt a hátán, mint az elemisták, holott éppen az volt a középiskolás diák voltuk legmámorítóbb kiváltsága, hogy könnyedén és nagyvonalúan csak úgy, szíjjal, lehetőleg egy közönséges nadrág szíjjal fogták össze füzeteiket és tankönyveiket. Érthető tehát, hogy Medve barátai Degenfeld táskáját kinyitották a hátán, s belekandikáltak. Érthető az is, hogy Medve a kezében szorongatott két hógolyót gondosan begyömöszölte Degenfeld táskájába. Aztán visszacsatolták a táskafederét, és komolyképpen beszélgetni kezdtek Degenfelddel. Alig fértek a bőrükbe, oly jól mulattak. Szaladt velük a sárga villamos a pesti Dunaparton. Ki kipukkadt belőlük a visszafolytatatlan nevetés. Medve nem gondolta, hogy ezt a boldog, sugárzóan jókedvű havas délelőttöt keservesen meg fogja bánni. Estére lázas lett. Reggelre kitört rajta a nátha, és ágyban tartották. Mindig nagyon szeretett beteg lenni, feküdni otthon az ágyban, és egész nap olvasgatni felpolcolt párnákkal. De most nyugtalanította, hogy nem mehet iskolába. Eszébe jutott ugyanis az a két hógolyó, amit Degenfeld táskájába csempészett. Elképzelte, hogy elolvadtak lassan, és mire Degenfeld hazaért, szétáztatták a füzeteit, könyveit, minden holmiát, ami csak a táskában volt. Degenfeld apja, a szegény szabómester, megdöbbenve nézi a szörnyű pusztítást. Még a tolltartó is tönkrement, maga a táska is tönkrement. És talán ma délelőtt már panaszt is tett az igazgatónál. Nyomban vizsgálatot tartottak, s már tudják is, hogy ő a tettes. Lázasan hánykolódott az ágyában, és egyre rosszabb nyugtalanság gyötörte. Már-már bizonyosságnak érezte, hogy nagy baj lesz a Degenfeld ügyből. Félt. Volt egyszer egy borzasztó tapasztalata még nagyon régen. A fölöttük lakó kislány német kisasszonya egyszer váratlanul, egészen durván, komor szemmel és rossz magyarsággal rátámadt. Fenyegetően a sarokba szólította valamilyen ártatlan játékukért, és azt helyezte kilátásba, hogy letöri Medve kezét, továbbá felhozza a házmestert, és az fogja őt megbotozni. Ez a német kisasszony addig mindig nyájasan, negédesen mosolygott rá. Most egyszerre lefoszlott róla az állarc, és a gonosz és erőszakos szavak mögül egy gonosz és erőszakos világ ocsmány lehellete csapott Medve felé. Napokig úgy érezte magát utána, mint a förtelmes hüllők tekergőztek volna végig a tagjain. Ettől az érintéstől félt a hógolyók miatt is. Nem bírt olvasni sem. Semmi másra nem tudott gondolni, csak arra, hogy vajon mi lehet az iskolában. Bemente Degenfeld apja. Félelmében gyáván és keservesen megbánta, amit tett. Ez a szegény mafla Jámbor Degenfeld soha nem ártott egyiküknek sem. Persze rossz tornász volt, és elég rossz tanuló is, akárhogy igyekezett. De azért jó lelkű, ártatlan gyerek. Aranyszívű, gondolta medve gyötrődve. Ők pedig hitvány, durva lelkű, garázda semmire kellők. Csúnya dolog volt, amit csináltak. Délután elaludt egy kicsit, és derűsen ébredt fel, de csak egy másodpercig tartott ez a derűsebb hangulata, amíg eszébe nem jutott újra Degenfeld. Estére felment a láza. Aztán egy régebbi emléke rohanta meg furcsa, fájdalmas módon. S ha nem is felettette egészen a hólabdák miatt való félelmét, de fölébe kerekedett. Egy kis balatoni fürdőhely emléke, ahol 2 évvel előbb a nyarat töltötték. Semmit sem várt ettől a nyaralástól. Kelletlenül szinte elkeseredve ült vonatra a szüleivel, és nem is történt ott semmi, csak egyfolytában unatkozott. Most vad, teljesen értelmetlen epekedés fogta el a kis fürdőhely után, olyan erővel, hogy nyöszörögve forgolódott az ágyában. A sárga szállodaépületek előtt kavicsos sétány húzódott végig, kavicsos gyalogúttal, virágágyakkal. Emlékezett a sarkantyú virágok szerény szagára. Az étterem nagy terasza mellett cukrászda volt, odébb külön bejárattal a kurszalon. Néhány üzletecske, aztán a nagy bazár, ajtajában újságos állvány, tarkavásznok fekvőszéke, gumiállatok. A sétányi térséggé szélesedett, melynek közepén kerek, fedett emelvény várt a zenészekre minden délben és minden délután, ugyanabban az órában. Eszébe jutott, hogy egyszer disznótoros vacsorát kaptak. Ugyanannál az asztalnál ültek mindig az étteremben. Az abrosz közepén mustártartó állt, só és paprikatartó, fogpiszkálók, ecetes, olajos ikerüvegcsék. A pincér kis tulaezüst tálakat, csészéket rakott le, külön a hurka, kolbász, disznókaraj, külön a burgonya, külön a vörös káposzta mindegyiküknek. A teraszon nevetés, fecsegés, evőeszközök csilingelése zsongott, a cigány keringőt játszott. Medve megtanulta a dallamát, mert naponta ott ült a zenekari pavilon szélén, és nézte a cimbalmost, a klarinétost, a nagybőgőst, nem tudván jobbat csinálni. Nem volt ott senki barátja. Összebarátkozott a muzsikusokkal, és kibicelt a zenének, kibicelt apjáig, bridgepartiának, csavargott, bámészkodott. Lógott a strandon, lógott az állomás körül, tudta, hogy nem sokára 5 óra, hogy nem sokára 7:30. Tulajdonképpen reggeltől estig unatkozott. Ahogy mindenre visszaemlékezett, mégis rettenetes honvágy fogta el a kis fürdőhely után, és addig-addig dünnyögte magában a tavaly előtti nyár keringőjét, míg omlani nem kezdtek a könnyei, összeáztatva párnáját, paplanát. Gyanította, hogy kiadós szemfényvesztés lehet ebben a fájdalmas és mégis jól eső sóvárgásban, de napokig, hetekig hordozta magával, ha nem is ugyanazt a lázas, túlérzékeny vágyakozást, ami betegségében elfogta, hanem inkább a vágy emlékét, amelyet a régi keringő dúdolgatásával bármikor fel tudott idézni. Néhány nap múlva meggyógyult. És amikor az iskolában kiderült, hogy sem Degenfeld, sem az apja, aki egyébként nem szegény szabómester volt, hanem kúriai tanácselnök, nem emelt panaszt, és nem lett semmi baj a hógolyókból, medve egy-kettőre megfeledkezett szent fogadalmáról, hogy őszinte hű barátja lesz Degenfeldnek. Igaz, hogy tett néhány kísérletet. Nagyon udvariasan megpróbált nagyon kedves lenni a fiúhoz, 3-4-szer odament hozzá, és szóba elegyedett vele. Degenfeld azonban rideg bizalmatlansággal, s után szinte sértő fölénnyel fogadta a közeledését. Medve hamar megunta a dolgot, és eldöntötte magában, hogy ez a Degenfeld mégiscsak egy gyáva mamlasz, sőt, ráadásul elég kellemetlen alak. De nem vett részt többé a bosszantásában. Ugyanis nem tetszett neki valami ebben az egészben. Szemfényvesztést gyanított itt is, amivel önmagát csapja be. Lehetetlenség volt észre nem vennie, hogy az ember sokkal könnyebben alkot magának rossz véleményt arról, akit megbántott, vagy akinek szándéktalanul is ártott, mint arról, akivel jót tett. Mindez érthető módon nem tetszett Medvének. Utálta az egész témakört, és nem nyúlt többé Degenfeldhez. Amikor a hálóterem ablakában könyökölve Einetten Vincéről eszébe jutott Degenfeld, majd Degenfeld gyors kikapcsolásával a régi piarista ház előtti Dunaparts, egyben a kis balatoni fürdőhely, akkor merült fel előtte valahogyan, mint egy megoldásként a Triestiből. Négyszögletű tér, árkádsoros barokpaloták, szobortalapzatok, kőkorlát, tenger, faburkolatos mozaikparkettás termek, francia ablakok, földigérő brokátfüggönyök. Egy lovas üget a hegyeken át, a hágókon át, aztán lovat vált egy fogadónás, meg nem pihen, sőt, hosszú vágtába csap a csillagos homlokú pihent kancán, és valaki várja, valaki füleli, mikor hangzik fel a szűk utcácska kövein a lópatája, a patkók csattogása, mert a futár titkos, nehéz parancsot hoz. Vagy mégis hajót vár, narancs szín vitorlába. Medve nem tudott jobban mélyre hatolni az összefüggéseknek, mert több ízben megzavarták. A boldog és önfeledt havas délelőttjébe belemocskoló félelem éppen úgy, mint a gyűlölködővé torzuló német kisasszony jelensége, egy teljes, tréfát nem ismerő, ízetlen világ létezéséről tanúskodott. Medve nyilván igyekezett ebből a megrontott levegőből visszatalálni a jó ízű valóságba. És a Triesti öböl esetleg útmutogatás volt már, talán egy fontos lehetőséget rejtett magában. De harmadszorra is másra terelődött a figyelme. Ahogy az álmos szemű fiú mozdulatlan fejtartását nézte, úgy döntött, hogy ráér majd később végig gondolni ezt a dolgot. Érdekelte őt az álmos szemű. Gyerünk! Kifűzni! Levetni! Mozgás! Merényi röviden beszélt, határozott, de higgadt, majdnem békés hangon. A sűrű szemöldökű formes Attila a legnagyobb zavarban volt. Érződött valahogyan, hogy ellenállásról itt szó sem lehet. Mégsem akarta olyan könnyen beadni a derekát. Nem értette, hogy miféle tréfa sülhet ki ebből, és nem is vette volna szívesen, ha az ő rovására tréfálkoznak. No, Merényi csak a fejével intett, hogy rajta. De miért? Próbált mosolyogni formes. Az ágy szélén ülő vöröses szőkehajú, vastagnyakú fiú erélyesen ráförmett. Leveted magad, vagy mi húzzuk le? No, intett megint az álmos szemű Merényi, egy árnyalattal keményebben. Nem tréfából húzatta le formessal a cipőjét, hanem azért, mert ki akarta cserélni a maga rosszabb bakancsával. Formes véletlenül egy tűrhetőbb pár cipőt kapott a raktárban, úgy látszik.